A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hogyan tartsuk meg az egyensúlyt a gyereknevelésben? Jó-e az, ha a gyermek mindent megkap, amire szüksége van? Engedjük-e a digitalizáció hullámaival sodródni azért, hogy ne maradjon le társaival szemben a digitális fejlődés útján? Vagy inkább jobb, ha többet sportol és mozog? Hogyan lehet észszerűen korlátozni az internet használatot? Jó-e a tiltás? Létezik-e szülői összefogás téren? És mire jó a digitális detox? Ezekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Miklós Csongor pszichológus, mentálhigiénés szakember, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is a kedves hallgatóknak és önnek is, szerkesztő úr!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ugye nagyon szerteágazó ez a téma. Kezdjük azzal, hogy szülőként tudjuk ellensúlyozni a társadalmi hatásokat? Kell egyáltalán, hogy ellensúlyozzuk, vagy inkább hagyjuk, hogy a gyerek sodródjon kortársaival, osztálytársaival azért, hogy például ne közösítsék ki, hiszen ma ez is egy társadalmi probléma, azt hiszem.
Hát egy óriási probléma, igen, azt gondolom ez, hogyha a gyerekünk olyan helyzetbe kerül, hogy valóban a kortársak kiközösítik azért, mert ő valamiért más, és ez a másság, ez lehet, nem kell ez negatív előjellel legyen, hanem azért, mert például a szülők úgy döntenek, hogy ők bizonyos korig, most nem tudom, hogy hány éves kort mondjak, de minél később annál jobb, tehát hogy bizonyos korig nem engedik be a digitális eszközöket a gyerek világába, akkor megeshet az, hogy elmegy az iskolába, és ott cikizik, meg hát azt kérdezik, hogy te erről nem tudsz, jól le vagytok maradva, ugye, idézőjelbe téve. Azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz történet lehet, és ha visszagondolunk gyerekkorunkban, azt gondolom minden iskolaközösségben jelen volt, vagy minden osztályközösségben jelen volt ez a fajta kiközösítés, vagy a kortársbántalmazás, és természetesen a gyerekünk nem akarja ezt, úgyhogy minden tületeletőt meg fog tenni, hogy a szüleitől olykor minden eszközzel, akár manipulációval is megszerezze, mondjuk akár a mobiltelefont, vagy más digitális eszközöket, hogy ő se maradjon le a többiektől.
Igen, hát de ugye elnézést, hogy közbevágok, de igen. A legfájóbb a gyerekek számára, azt hiszem, amikor azzal szembesülnek a kortársak részéről, hogy nincs pénzetek, szegények vagytok, és azért nincs neked mondjuk mobiltelefonod. Talán ez a legfájóbb.
Igen, azt gondolom, hogy ez egy létező dolog, viszont ezek a bántások, vagy ezek a beszólogatások akkor tudnak igazán fájni a gyerekeinknek, hogyha egyedül maradnak ezzel az érzéssel. És ezt azért mondom, mert ugye gyerekekkel is találkozom sokat, vagy dolgozom velük is, és én már találkoztam olyan 10-12 éves, 14 éves fiatal emberrel, kislánggyal, aki egyébként nagyon büszke arra, hogy neki nincsen mobiltelefonja. De ez az egész, azt gondolom, hogy otthonról indul, mint minden más is, és hogyha ebben otthon rendben vagyunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy ezzel nem kevesebbek vagyunk, hanem hosszú távon többek, akkor jó esély van arra, hogy ezt a gyermek is megérti. Természetesen azért az is fontos, hogy mekkora ez az ellenszél. Tehát, hogyha egy olyan közösségben van, ahol több szülő is ezt gondolja, hogy valójában a digitális eszközökre konkrétan, és most hangsúlyozom nagy betűkkel, hogy nincs szükség, mert hogy ez a kérdés, hogy szükség lett-e egy gyermeknek az, hogy feltétlenül mobiltelefonja, vagy tabletje, laptopja, esetleg számítógépes játéka legyen, akkor tudjuk a választ, hogy nem szükség lett-e, hiszen amikor mi voltunk gyerekek, akkor nem volt, és tényleg itt vagyunk, bízom benne, hogy értő és érző felnőttekké váltunk végül.
Igen, viszont ott vannak a társadalmi hatások, például az iskola, például az edzés, amikor a gyerek különböző tornákra elmegy minden hétvégén, turnékra, edzők nem igazán közlik, hogy mit tudom én, mikor indulnak el Marosvásárhelyről Csíkszeredába, a gyerek meg hát nincs, hogy hazaszóljon, az ember nem tudja, mikor menjen érte, mikor érkeznek meg, és akkor ez egy társadalmi kényszer, vagy akár az iskolában, ugye már 5. osztályban informatika, vagy még korábban 1-4 osztályban is házi feladatot adnak, amit digitális eszközön kell megoldani, akkor mit tehet a gyerek? Mit tegyen a szülő, hogyha neki kötelező, hogy legyen?
Igen, azt gondolom, hogy egy borzasztó nehéz helyzet, és most mondanám azt, hogy vannak egyszerű megoldások ezekre a nagyon komplex, összetett dolgokra, de sajnos nincsenek. Itt igazából azt hiszem, hogy a tudatossággal indul az egész történet, meg azokkal a szülői és iskolai pedagógus közösségekkel, ahol ennek az egész jelenségnek a nehézségeit, a hatását már felismerték, és megvan a motiváció arra, hogy kezdjünk változtatni, valamit kitalálni annak érdekében, hogy a gyerekeink egyébként ne legyenek ennyire leterhelve, túlterhelve. Most csak, hogy egy egyszerű példát mondjak, megjelentek ismét a gombos telefonok, amik arra szolgálnak, hogy az én gyerekem ténylegesen ma már nem az van, hogy mindenre is van időnk, mert a világ is annyira felgyorsult, ha akarjuk, hanem ebből a vonatból nagyon nehéz kiszállni. De hogyha akarom tudni, hogy a gyerekem hol van, vagy szeretném, hogy elérjen, akár ő engem, vagy az edző őt, akkor megvannak ezek a gombos telefonok, amik egy telefonhívásra, egy üzenetre alkalmasak, de egyébként arra nem, hogy mindenféle digitális tartalmakkal találkozzanak a gyerekek, amelyek az ő életkorukhoz még, hát finoman szóval sem passzolnak.
De ez nem
csak
ciki.
Ugye, hogy nem egy ciki-e?
Igen. Gombos telefonnal megjelni az iskolában?
Nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy egyre menőbb. Tehát nyilván, hogyha 30 gyermekből csak egynek van gombos telefonja, akkor az lehet ciki. Ugye itt megint arról szól a történet, hogy ő mennyire reziliens erre az egész dologra, hogy a szülők is hogy állnak hozzá, de hogyha van egy olyan közösség, ahol egyébként azt mondják, hogy mi szeretnénk, hogy a gyermekünk minél kevesebbet töltsön képernyő előtt, és felismertük, megértettük azt, hogy a mozgás, a szabad játék mennyire fontos számukra, akkor ez ezekben a közösségekben átmozdulhat. De mondom, még egyszer nagyon fontos kihangsúlyozni ezt, hogy talán szkifinek tűnik, de nem mondanám, hogyha nem látnék példákat arra a környezetemben, hogy bizonyos szülő, iskola közösségek meg tudják valósítani, és látszik is egyébként a gyerekeken, meg az egész iskolai közösségem, szerintem mondhatom bátran így, hogy nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak a gyermekek.
Igen, hát erről beszélgettünk a minap telefonon. Hol van ez az iskolai közösség? Székelyudvarhelyen, ugye?
Székelyudvarhelyen valakit ugye közelről megismertem, de azt vettem észre, hogy igazából ezt, most ugye Csíkba is nagyon sokat járok, vannak már olyan osztályok, akik ezt próbálgatják, szülői értekezleteken a szülők összejártak, összeültek, megbeszélték. Mondjam azt, hogy ilyen tesztelés alatt van, de mindenhonnan az a visszajelzés jön, kivétel nélkül, hogy ez a dolog működőképes. Persze, azoknál, akik most, mit mondjak, van valakinek egy 15 éves gyereke, és az most úgy döntene, hogy akkor a telefont most elveszem, miközben neked már 4-5-6 éve, 8 éve az életed része, az egy borzasztó nehéz történet, mert oda nem tudom, hogy elég felkészültek vagyunk-e, hogy valami ez, amihez hozzászoktattuk, onnan visszavegyük ezt, vagy elvegyük. Hát ennek az első pár napban komoly, hogy is mondják ezt, elvonási tünetek jelennek meg a gyermekekben, és ezt túl kell élni.
Hogyan lehet észszerűen korlátozni az internet használatot? Jó-e a tiltás, létezik-e szülői összefogása téren, és mire jó a digitális detox? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Miklós Csongor pszichológus, mentálhigiénés szakember, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa. Telefonszámunk 0-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac marosvásárhelyi rádió.ro. amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken, feltehetik. Ugye itt régebben már beszélgettünk sport kapcsán is, és a minapi beszélgetésünkben is arra jutottunk, hogy hát legtöbb esetben mi szülők vagyunk azok, akik hibásak vagyunk bizonyos kialakult helyzetekért, akár edzésen, akár iskolában, akár a telefon vagy internet használat tekintetében. Szóval mennyire vagyunk mi hibásak abban, hogy mert én nem láttam, megmondom őszintén, ilyen közösséget, amiről az imént beszélt, hogy szülők összefognának, sőt, ellenkezőleg azt láttam sajnos, hogy mi a gond, hogyha a gyereknek már első osztályban telefonja van, és hogy verseny folyik, hogy kinek legyen jobb telefonja. Szóval mennyire függ, vagy mennyire áll, vagy bukik ez rajtunk, szülőkön?
Hát azt gondolom, hogy hát teljes mértékben, de nem is a szülőre gondolok itt, hanem a felnőtt emberekre.
Hát, igen.
Ugye lehet, hogy egy picit megengedő vagyok, én azt mondom, hogy nem is azt a szót használnám, hogy mi vagyunk a hibásak, de mindenképp mi vagyunk a felelősek. Hiszen mi vagyunk azok, akik egyébként elméletileg, most így mondom, tudjuk azt, hogy egy gyermeknek mire van szüksége. Hogyha úgy indulunk el, hogy ő mire vágyik, és mi szeretetből, tényleg azt kell mondjam, hogy általában az emberek, vagy így gondolom, hogy a szülők, felnőttek a legjobbat akarják a gyerekeiknek, tehát senki nem akarja tönkretenni a gyerekeinek az életét, csak ugye belecsúszik az, hogy a gyermekek sok mindenre vágynak. Vágynak a gumicukorra is ebéd előtt, ezt a példát nagyon sokszor felszoktam hozni, de mi tudjuk, hogy nekik az nem jó. Na most itt az szokott történni, és azt gondolom, hogy ez egy elég fontos dolog, hogy amikor a gyermek valamit nem kaphat meg, akkor megél egy természetes gyász folyamatot, amit sokan hisztinek neveznek meg kiborulásoknak, ami részben lehet, hogy igaz is, lehet ezt a szót használni, de valójában az van, hogy ekkor tanulhatná meg, hogy nem lehet minden az övé. Na most mi megijedünk ezektől a nehéz érzésektől, magamat is beleértve, én is apuka vagyok, de azt gondolom, hogy így tud nagyon könnyen kicsúszni a kezünkből az egész történet, hiszen a világban, amikor kilépnek majd felnőttként, akkor sem lehet minden az övék, és azt hiszem, hogy jobb ezt most megtanulniuk, elgyászolniuk, megérteniük, mint hogy amikor felnőttként kilépnek majd a nagybetűs életbe, akkor rengeteg olyan csalódás érheti majd, ami hát most, ha nagyon drasztikusan akarnék fogalmazni, akár még szabadságvesztéshez is vezethet. Szóval visszatérve a kérdéshez, azt gondolom, hogy igen, ez egy szülői felelősség, de előbb én kell megértsem, hogy mi is történik a gyermekemnek a világába, mit is tesz vele a digitális eszköz. Nagyon sokszor látom azt, hogy a gyermek kifejezi az érzéseit, az lehet akár sírás is kisgyerekkorban, de megszoktuk azt, hogy hát, hogyha a mobiltelefont elejében rakom, miközben ebédel, akkor csend lesz. És ez egy olyan út, aminek a vége sajnos ma már érdekes módon rengeteg olyan tanulmány született meg, hogy nem is kell telefont használjanak a gyerekek, de maga a digitális oktatásnak köszönhetően még a nagyon fejlett társadalmakban is a kognitív képességek épülnek le. Tehát, hogy többnyire, vagy komolyabb helyeken, ha lehet így fogalmazni, azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne a papír alapú tanulást ismételten visszahozni ahhoz, hogy ezek a kognitív funkciók, vagy egyáltalán a gondolkodás maga a gyerekeink körébe ne kezdjen visszafele épülni.
Igen, hát én úgy tudom, úgy értettem, talán Finnországban már ezt már gyakorlatban is ültet, vagy szeretnék ültetni.
Igen, a skandináv államok mindig is élen jártak, mert azt mondták, hogy az oktatásban van ugye a jövő, és hogy minden gyermeknek ugyanannyi figyelem jár. Ők voltak, akik ott nagyon nagy eredményeket értek el egyébként az oktatásba, és ők voltak azok is többnyire, akik felismerték, hogy itt valami romlik el. Csak hogy ugye, most akkor megint menjünk egy picit bele abba, hogy miért változik ilyen nehezen. Azért, mert nagyon kevés, legalábbis ez az én észrevételem, véleményem, meg a podcasteket, amiket hallgatok, ugye digitális eszközökön ebben a témában, mert a szakirodalom nyomtatva egy kicsit később jelenik meg, ott úgy tűnik, hogy nagyon kevés az a társadalom, meg a politikai beállítódás, ahol hosszú távra terveznek. Itt ugye 4 évről 4 évre kampányokat kell nyerni, legalábbis itt a környéken, ahol mi élünk, és az, hogy legyen egy konszenzus abban a tekintetben, hogy hosszú távon mi jó a gyermekeinknek, az egyelőre elmaradt, habár azt tegyük hozzá, hogy a legújabb hírek szerint azért most már a közösségi médiának a szabályozását szeretnék elérni több helyen, hogy 16 éven aluliak ne használhassák, amire egyébként azt gondolom, hogy egy óriási lépés lehetne, és itt lehet beszélni korlátozásról, meg tiltásról, de hát 18 év alatt autót sem szabad vezetni, és ennek is azért van egy értelme, hogy miért nem.
Igen, majd beszélünk mindjárt erről, hiszen ez egy érdekes téma, de van egy hallgatónk a vonalban. Jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Lára vagyok, és Tamibe dolgoztam, úgyhogy ismerem a gyerekeket. De az én jelszavam, amit az apácáktól tanultam meg, a szülők számára is, a gyerekek számára is az önfegyelem és az önmegtartóztatás, amit az apácák nagyon tudtak. Meg kellene őket kérdezni. Viszont hallásra, köszönöm,
köszönöm
meghallgatom
a
rádióban.
Igen, hát ezt hogy mondjuk könnyű volt ezelőtt néhány évtizeddel, de most, amikor annyi külső behatás ér bennünket, és ugye főleg szegény gyerekeket, akkor hogyan? Hogy állunk ezzel az önmegtartóztatással vajon?
Hát azért jó kérdésed, és egy jó felvetés volt itt a kedves pedagógus hölgy részéről, mert az önmegtartóztatás az a felnőttnél kezdődik. Olyan szempontból, hogy én tényleg akarhatom a gyerekemnek a jót. Szeretném én azt átadni neki, és most a saját példámat is mondom, hogy kevés digitális eszközre vágyjon az elején legalábbis gyerekkorába, de hogyha ő azt látja tőlem, hogy én folyamatosan bele vagyok esve a mobiltelefonomba, a laptopomba, tényleg rengeteget dolgozom a számítógép előtt is, de egyébként, és ez nagyon fontos, a számítógépet néha, vagy a képernyőt néha szorongás oldásra is használom, természetesen nem tudatosan, csak észreveszem azt, hogy hoppá, az utóbbi időben, amikor egy picit többet szorongtam, vagy történt egy haláleset a családba, és ezt visszatértem a régi sémáimhoz, akkor megnőtt a képernyő időm. Tehát innentől kezdve valóban ez egy, ha kicsit át lehet fordítani, amit az előbb hallottunk, akkor azt gondolom, hogy a felnőttnél indul az, hogy milyen mintát lát tőle a gyerek. És az még mindig nagyon fontos, hogy oké, hogyha én nem tudok felnőttként ezen nagyot változtatni, de nem mindegy, hogy kisgyerekkorban a figyelmét mennyire tördeli szét az a gyermek, ami egyébként szinte, vagy mondhatni, hogy nagyon nehezen visszafordítható, visszaépíthető, nem beszélve arról a sok fejlődési, szinte azt mondtam rende ellenességről, de itt a diszlexia, diszgráfia, mind olyan dolgok, amik a mozgásnak köszönhetően kerülhetőek el, főleg itt a járvány időszaka alatt ezek az esetek borzasztóan megnőttek. Most sokat beszélünk a gyógypedagógus kollégáimmal arról, hogy ez a sok képernyő elé való beszorítás milyen, fogalmazzunk így, milyen károkat okozott a fejlődésben.
Azt írja István SMS-ben, észszerű hozzáállás. Kedves urak, mi van akkor, ha a szülő alig ér haza, beleveti magát a fotelbe és húzogatja az okost, onnan ripakodik rá a gyerekre, tedd le a telefont. Most mi is van? István írja. Hát az van, amit a...
Igen, nagyjából ugye...
Igen, az imént mondott.
Erről beszéltünk, és én is látom, meg tapasztalom is, hogy ez egy létező jelenség. Ugye onnan kéne induljunk, hogy a szülő, amikor hazaér, miért is kell leüljön nem a fotelbe, de a képernyő elé? Azért, mert legtöbb esetben így eresztjük ki a gőzt. Ugye bambán, most bocsánat a kifejezésért, bámulunk egy képernyőt, ahonnan egyébként olyan hormonális löketek érkeznek az agynak, itt a jutalmazó hormonok formájában, ami ad egyfajta ilyen lazításnak tűnik, de egyébként frusztrációhoz vezet hosszú távon. De megtanultunk-e egyébként levezetni, vagy megtanultuk-e azt, hogy hogyan ne vigyük haza a stresszt, a szorongásainkat? Tehát én sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de valahol még azt is gondolom, hogy ez egy jó hír, hogy egyébként a felnőttön keresztül vezet mindig a megoldás ahhoz, hogy a gyermek is jól legyen. Van is ez a mondásunk, hogy ha a legnagyobb ajándék, amit a gyerekeinknek adhatunk, az az, hogyha mi magunk jól vagyunk. Tehát, hogyha egy olyan közeg fogadja otthon a gyermeket, ahol egyébként jó lenni, ahol tud ő kapcsolódni, ahol a bánatát, még azt is, hogy őt kicikizték a gombos telefonja miatt, otthon el tudja mondani, és esetleg ezen egyet tudunk nevetni, tudom, ez egy ideális helyzet, és álmodozunk, de mégis, ha ez megteremthető, akkor egyre kisebb lesz az a frusztráció, amit a gyermeknek meg kell élnie.
Igen, és akkor térjünk vissza arra, hogy jogilag szabályoznák. Most már hallatszanak hangok, hogy idehaza is a gyerekek közösségi média használatát. Ez megoldás lehet? Főleg ugye, hogy az imént mondott a nagyobb gyerekek esetében, egy 15 éves gyerek esetében, hogyha azt mondjuk neki, vagy azt mondja a jogalkotó, vagy nem tudom, a törvény, nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy kívánják megoldani, hogy kicsi Igen. fiam, holnaptól te nincs mit keresél a közösségi médiában, ez megoldás?
Hát azt gondolom, hogy egyébként az ötlet, az biztos vagyok benne, hogy nem rossz, és
nyilván,
nem is
csak
arra gondolok,
hogy kivitelezhető.
Hogy a tiltás, de hogy nézzük meg, hogy amikor kimegyünk az utcára, ott is vannak szabályok. Na most, amikor bekerülünk egy képernyő elé, még egy picit visszalépek. Tehát az utcán, hogyha megyek, és valaki szemérmetlenül viselkedik, vagy éppen agresszív, verbálisan akár, akkor ott minden eszközzel a rendőrségben, most nem tudom kik, de felléphetnek, hogy eltávolítsák onnan, mert hogy ön is közveszélyes, de főleg közveszélyes. Na most azt gondolom, hogy a gyerekeink a közösségi médián, amivel egyébként szüretlenül találkoznak, attól valami módon meg kell őket védeni. Na most az egy megint egy másik kérdés, hogy az üzleti modell a közösségi médiá, vagy a platformokon az jó-e, azon nem kellene változtatni, mert ugye most a figyelmünkért harcolnak, mert a sok reklámmal...
Figyelmünkért és a pénzünkért végeredményben.
Hát pontosan. És ennek áldozatai lesznek, mi is természetesen, de azok a gyermekek is, akik egyébként nincsenek felkészülve, vagy nem találkoztak korábban azokkal a gyűlölet kommentekkel többek között, és akkor még a, mondjam azt, hogy a szoftabb, vagy a kevésbé drasztikus részét mondom, pedig ez is elég kemény, hogy egymásnak hogy tudnak nekiállni úgy emberek, akár politikai nézetük, vagy bármi más miatt, hogy egyébként az utcán, amikor egymás mellett elmennek, akkor még köszönnek is. Tehát ez egy nagyon furcsa, eltorzult világ, amiben egyrészt lehet, és azt gondolom fontos lenne a szabályozás, tehát hogy ne lehessen mindent is oda bezúdítani, és másik meg lenne a nevelés, meg egyáltalán a kultúrának a megváltozása. Tehát, hogy ez egy olyan történet, ami szerintem nagyon-nagyon sok összetevőből áll, és minden kicsi réteg, vagy nem tudom, hogy lehet pontosan fogalmazni, akinek ebben felelőssége van, az meg kellene a saját maga részét lépje. Legyen itt szó az iskoláról, a szülőkről, az államról, a digitális rendőrségről, tehát, hogy ez csak összehangolva lehet szerintem ezen változtatni.
Egy másik vélemény, illetve kérdés Ilona Zsanett részéről. Jó napot kívánok! A külföldön élő gyermekeink főleg a digitális detox érdekében küldik hozzánk az unokákat a nyári vakációban. Túrázni, kirándulni, focizni az intelligens kütyük kizárásával. Egy kis aktív mozgásforma valóban megváltoztathatja a gyermekek hozzáállását a digitalizált világhoz? Hát itt egyértelmű a válasz, hogy igen.
Hát ugye a kérdés a végén úgy hangzik, hogy valóban megváltoztathatja-e. Van itt egy probléma, egy óriási probléma. Magunkon le lehet tesztelni, főleg azok, akik több időt töltenek telefon előtt, hogy amikor lemerül a telefonunk, és kim vagyunk akár a szabadba, akkor néhány perc múlva hirtelen megváltozik minden. Tehát, hogy elkezdem észlelni, hogy milyen szép is a világ, de hogy ennek van egy olyan lassúsága, ami egyébként... tölt, vagy megérkezünk önmagunkhoz, így is lehet fogalmazni. A probléma ott van, hogy ezek a digitális eszközök, amilyen impulzusokat tudnak adni, rögtön, ahogy visszakerültünk a képernyő elé, onnantól már a régmúlté minden, és tudjuk, hogy hát olyan jó volt a természetben, de egyébként magunkat úgymond belekényszeríteni nehéz. És itt még behoznék egy nagyon fontos dolgot, mert persze sok mindent lehet csinálni a digitális eszközön a gyermekeknek, sok olyan dolgot, ami őket nem szolgálja, De megváltozott a kapcsolattartás a kortársakkal. Tehát ugye több tanulmány mutatja ki azt, hogy vannak olyan gyerekek, akik az osztály csetből nem akarnak kimaradni még egy percre sem. Tehát van, aki fülessel a fülében alszik éjszaka, hogyha aktivitás van abban a csoportban, nem kell osztályközösség legyen, egy baráti társaságnak a csoportjába, nehogy lemaradjon. És ez szerintem, amellett, hogy ijesztő, de egy létező dolog, amivel feltétlenül foglalkozni kellene a felnőtteknek, és a gyerekeket körülvevő mindenkinek, akinek az a felelőssége, hogy ezek a gyermekek érzelmileg és mentálisan is, mondjuk az egészséges környezetben nőjenek fel.
Említette itt a hallgató a digitális detoxot. Időnként látom Miklós Csongort a közösségi médiában, aztán eltűnik egy időre. Hasznosak ezek a kütyük nélküli időszakok, hogy is mondjam, utána még komolyan tudja venni saját magát, vagy nem is tudom, hogy...
Hát én azt gondolom, és rosszul szoktam fogalmazni én magam, én digitális detoxnak hívom, de rájöttem arra, hogy ez többnyire ilyen social media, nem tudom, már van egy magyar pelev egyébként, hát közösségi média detox, illetve hírfogyasztásmentes időszakok. Hát főleg, ugye úgy volt a kérdés, hogy komolyan tudja magát venni az ember, én ekkor kezdem komolyan venni magam, mert eltelik pár nap, amikor ezt elkezdem, általában nagybőjt idején, vagy advent idején szoktam kilépni a közösségi médiának a felületeiről, és van olyan felület, ahol már 5 éve nem léptem vissza, úgyhogy ezt áldom is, ezt az egész dolgot, hogy elkezdődött. Én azt veszem észre, hogy egyrészt javul a figyelmem, ez egy saját szubjektív megfigyelés, másrészt sokkal jobb ötleteim támadnak, tehát hogy el tudok mélyülni, magamhoz vissza tudok kapcsolódni. A gyermekem ez, aki ugye 9 éves, és mindig kérő játszak vele, de miközben én azon gondolkozok, hogy éppen az a piros fülecske vajon milyen értesítést akar a telefonomon, úgy nagyon nehéz hozzá kapcsolódni ahhoz a 8-9 éveshez is, aki egyébként szabadon szeretne játszani. Úgyhogy én mindig mindenkinek, akivel így találkozom, és erről beszélek, és jön a kifogásaival, hogy éppen miért nem lehet megoldani, szerintem meg lehet. Még akkor is, ha sok embernek a digitális, vagy a social media platformokon végzi részben a munkáját, nekik is megoldható, hogyha az ember elgondolkodik rajta. Az én családom mindig hálás érte, a munkatársaim is, és nem beszélve arról, hogy a kislányom jelzi, persze nem tudja, hogy mit, csak azt, hogy jobb a környezetemben lenni a húsvétet megelőző időszakokban.
És hogyha már kibírja a 3-4-5-6-7-ig nagybőjt idejére, akkor miért ér vissza utána?
Jó kérdés egyébként, de most úgy vagyok ezzel, pont azon gondolkodtam a beszélgetés előtt, hogy milyen jó példát lehetne felhozni arra, hogy egyébként egy, most drasztikus lesz a példa, amit mondani fogok, de az embernek, ha van egy jó autója, vagy egy autója, nem is kell jó legyen, egy autója, akkor egy A pontból B pontban most már nagyon gyorsan el lehet jutni, még akár kényelmesen is, de ugyanezzel az autóval bele lehet hajtani a tömegbe is, és nagy katasztrófákat lehet vele okozni. Itt az a kérdés, hogy az ember mire használja. Na most úgy vagyok én a közösségi médiának a platformjaival is, hogy ha tudatosan használom, akkor az rengeteget hozhat nem csak nekem, hanem azoknak az embereknek is, akiknek esetleg egy-egy gondolat betalál, és elkezd önmagával foglalkozni, ugye, mert én pszichológusként, nekem veszőparipám, hogy az önismereti munka az mennyire fontos, és akkor néha ezekben a témákban is szoktam megosztani gondolatokat, vagy szoktam néha jó komment háborúkba keveredni, amiből egyébként szerintem építőjeleggel is ki lehet jönni, csak nem ez többnyire a jellemző, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt jól használva hozhat jó dolgokat is. Most kérdés az, hogy azért lépek-e vissza, mert a magammal töltött idő szorongást okoz, ezért gyorsan kell valamit magam előtt simogatni, hogy a figyelmemet önmagamról vonja el.
Igen, a kérdés az, hogy hol a határ, amíg hasznos, és honnantól már káros ez a dolog, ugye?
Hát rengeteg kárt okozhat, főleg az, hogy becsapós az egész történet. Most már a mesterséges intelligencia megjelenésével is ugye teret hódított már, azt gondolom, majdnem mindannyiunk életébe. Én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy azt se tudom eldönteni, hogy az a gondolat vajon attól az embertől származik, akit egyébként én megismertem valamilyennek, vagy mondott három szót és egy parancsot a mesterséges intelligenciának, és az pedig írt neki egy bejegyzést. Innentől kezdve minden olyan szép lett az utóbbi időben, mindenki olyan helyesen beszél, nem beszélve arról, hogy milyen fotókat töltünk fel arról, hogy milyen szép az életünk. Egyébként ez bizonyított, hogy túl sok közösségi médián, platformon töltött idő szorongáshoz és depressziós epizódokhoz vezethet, mert hogy azt nézem, hogy mindenkinek milyen szép az élete, miközben én...
A valóság az más.
Márciusban elestem attól, amit január 1-én felfogadtam, mint újévi fogadalom. Hogy igen, hogy ez nagy kérdés, hogy mennyire tudatosan tudom vinni, az viszont nagyon fontos, hogy bármennyire is akarunk tudatosak lenni, vannak azok a platformok, amik egyébként az embert beszippantják. Tehát, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Nekem az egyik videó megosztó platformjára ezért nem is regisztráltam, mert tudom, hogy valószínűleg nagyon nehéz lenne ellenállni annak, hogy amikor megyek át az átjáron, de éppen piros lámpa van, akkor ne kapjam ki a telefonomat, és egyet ne görgessek, hogy kapjon az agyam egy ilyen dopamin löketet.
Azért a Zoltán SMS-ben képernyő plusz kütyük, a Waldorf óvoda és iskola éli a helyes megoldást, nem kell feltalálni a spanyol viaszt, megvan, üdv Zoltán.
Hát most nem árulok el nagy titkot, igen, az én kislányom is Waldorf iskolába jár, ott találkoztam ezzel a közösséggel, csak azért szeretném, hogyha az emberek értenék, vagy mindannyian értenénk, hogy ez nem feltétlenül egyfajta alternatív oktatás függő, mert ezt nem tiltja a román iskolai rendszer, hogy bárhol bevezethető lehessen. Tehát, hogy ezt, én azt gondolom, bármelyik iskola közösség meglépheti, mert sehol nem mondják azt, hogy kötelező a gyermekeket iskolába, vagy telefonnal iskolába engedni.
És akkor sportpszichológusként kérdezem, jön egy időszak a gyerekek, vagy már nem gyerekek, fiatalok életében, amikor a telefon, az okos telefon, meg a közösségi média legyőzi a sportolási vágyat. Na, ilyenkor mit kezdjünk a gyerekkel vajon? Ez a 13-14 éves kor. Nagyon, ugye ezt tapasztalják, igen. Gondolom önök is.
Abszolút tapasztaljuk. Bár ugye az elitképzésben vagyok érdekelt főleg, és ott azt látom, hogy bár megnehezíti a figyelmet meg az életüket, szerencsére nálunk azt mondhatom, hogy még nem győzte le, de itt is belép az a fajta szabályozás, nem nevezném tiltásnak, az a fajta szabályozás, hogy például a kollégiumban vagy az utazások során megvan, hogy mennyi ideig, vagy mikortól mikorig lehet használni a telefont, a szülők is tudják, hogy este, most mondtam, mit tudom én, 6-tól 8-ig a gyerekek elérhetőek telefonon, de egyébként éjszakára nincsen náluk a digitális eszköz, meg napközben is megvan, hogy melyik idősávokban lehet ezt használni, és akkor ugye bele kell sűríteni abba mindent, ami digitális eszközzel kapcsolatos. Na most azok, akik nem bentlakók, ott szerintem sokkal nehezebb a helyzet, mert itt a szülőnek is nagyobb a szerepe, plusz, és ez nem mindig jó hír a sportegyesületeknek, de azt gondolom, hogy úgy kell felépüljön az utánpótlás rendszer, hogy a gyermek 13-14 éves korában még mindig bolonduljon a szeretett sportjáért. Ha ez nem így van, akkor azért én nem tenném csak a digitális eszközöket felelőssé, mert tudjuk azt, hogy mennyivel másabb az, amikor fizikailag találkozok valakivel, sikereket élek meg, a digitális eszközökön keresztül a szeretett hormon, az oxitocin sem termelődik az emberi agyba, csak attól, hogyha egymást öleljük, egymásnak a szemébe nézünk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, de nagyon fontos volna olyan környezeteket kialakítani, a sportkörnyezetet, ahol a gyermek jól érzi magát. Mert ha ott jól érzi magát, akkor a telefont le fogja győzni, vagy a telefon nem fogja őt legyőzni.
Azt mondta, hogy fontos volna. Miért
hát
volna? Miért nem így van?
Nem akarnék rám magamra haragítani egyetlen sportegyesületet sem, de nagyon sok szakemberrel, szülővel beszélgetve, akik egyébként, akinek a gyereke abba hagyta a sportot, pont ebben a korosztályban, hát itt azt mondom, hogy U15 környékén, amikor egyébként ez a hormonális robbanás is ugye történik, nagyon sokan hagyják abba a sportot a korai kiégés miatt, azért, mert mondjam azt, hogy edzők nem úgy viszonyulnak hozzájuk esetleg, mint ahogy azt abban az életkorban kellene, de megint csak anélkül, hogy meg akarnék bántani bárkit, mert biztos, hogy vannak jó helyek is, de nagyon kevés volt az én tapasztalatom szerint az a sport közösség régebben, ahol komoly pedagógiai képzettséggel rendelkező esetleg még önismereti munkában is résztvevő edzők dolgoztak volna gyermekekkel, miközben azt mondom, és ezt nagyon régóta hangsúlyozom, hogy mindenkinek valamennyi önismereti órát magába kellene, idézőjelbe teszem az erőszakolást, most mindenki értse jól, de mindenképp részt kéne vennie valamiféle önismereti nem képzésnek, nem ezen foglalkozáson ahhoz, hogy jól tudjon a gyermekekhez kapcsolódni, különben úgy nevelünk és úgy dolgozunk sportoló gyermekekkel, mint hogyha felnőttek volnának, és ez egyenesen vezet ahhoz, hogy előbb-utóbb sajnos ki fognak lépni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Na itt volt kár abba hagyni ezt a műsort, hiszen órákat tudnék önnek mesélni, és ön is nekünk, de mai műsorunkban sajnos ennyi fért. Még van egy SMS a végén, apropó okos eszközök használata. István írja, tiszteletem, nagyon fontos téma, külön köszönöm, amiért nem érzem már magam csodabogárnak, amiért egyedüliként nem lelkesedtem az új okostáblákért. István írja, mai meghívottam Miklós Csongor, pszichológus, mentálhigiénés szakember, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia munkatársa volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt, és még visszavárjuk máskor is ilyen beszélgetésekre, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian szülőként, nagyszülőként, nagybácsiként, vagy valamilyenként érdekeltek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Nagyon szépen köszönöm, és a bizalmat viszont hallásra.